Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonalban itt van velünk állandó szakértőnk, Katona Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia történésze.
Nem így kellett volna.
Nem? Jó, bocsánat. Az MTA bölcsészettudományi...
Nem így kellett volna.
Na jó,
Csaba, okay. Te hallod-e? Így kellett volna, szerintem. De nem vagyunk egyformák. Te egy konzervatívabb műsorvezető és stílust képviselsz, én meg egy...
Te vagy a progresszív? Te disruptív vagy progresszív?
Én agresszív vagyok, na, de igen, ez ide.
Okay. Na, Csaba, hogyha még ezek után tudsz velünk értelmesen beszélgetni, akkor azt gyakorlatilag megköszönjük.
Sosem adom fel, jó reggelt kívánok.
Oké, okay, szóval, hogy 1844. március 24-én született, 175 éve, Arany Junior, alias Arany László.
Így igaz. És ez ad alkalmat arra, hogy megemlékezzünk róla, de megint csak hangoztat, hogy alkalmat ad, hiszen nem is születésnek a ténye az, ami miatt egy embert értékesnek tekintünk, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos vele foglalkozni, hanem hát bizony mögötte is egy olyan életmű van, amiről azt gondolom, hogy igazságtalanul elbánt a sors, mert zsenifiának születni az nem egyszerű dolog.
Igen, igen, többször felmerül az emberben, hogy ez hogyan tudnak ezek a gyerekek ezzel megküzdeni. Rengeteg ilyet ismerünk a mai korban is, pont most néztem egy Clint Eastwood filmet, és eszembe jutott, hogy igen, igen, kiváló jazz zenész az egyik fia, de hát meg kellett küzdenie.
Nyilván, mert ugye kitörni ebből a szerepből, hogy a Clint Eastwood fia zenél, az igen, nem egyszerű.
Igen, igen. Na, egyszerű. Szóval mi történt? Igen.
Hát mi történt? Megszületett a fiú 1840. március 24-én Nagyszalontán, kezdjük itt talán. Ugye Nagyszalont az aranyok ősi fészke, de igazság szerint ő nem Szalontához kötődött igazán, hanem az a helyzet, hogy 1851-től, ha az emlékeim nem csalnak, ugye Nagykőrösön tanít Arany János, tehát ugye ebből tudja biztosítani a megélhetését. Ebből az következik, hogy az ő Laci fia, aki hát igazságtalan módon úgy szokott rá mindenki emlékezni, hogy ő az a bizonyos Arany Lacinak című versnek a hőse, a Laci tejeri tejer, ha mondom, rontom, bontom, mert ugye Petőfi Sándor volt az ő keresztapja, és önkívüli módon szerette ezt a fiút. Most hát róla így szoktak emlékezni, de hát nézzük meg akkor az életművét ennél egy kicsit, mondjuk úgy, hogy árnyaltabban. Nagykőrösnél tartottunk. Nagykőrösen ekkor egy nagyszerű gimnázium működik, itt tanít Arany. És mennyire nagyszerű gimnázium működik itt, azt egy konkrét dologgal szeretném érzékeltetni, áll Nagykőrösen a múzeum mellett egy szobor, ami az úgynevezett nagy tanári kart ábrázolja. Szóval a történet lényeg, hogy 7 olyan tanára volt ekkor a gimnáziumnak, belénzve Aranyt is, aki a Magyar Tudományos Akadémiának a tapja volt.
Az igen.
Ez nem rossz egy gimnázium.
Nem, nem. Most nem is tudnánk szerintem ilyet mondani, ahol ilyen igen, erős a tanári kar, igen.
Ez konkrétan kizárt. Tehát az egyet, hogy persze váltott az akadémia is, de ez akkor is kizárt. És hát valóban 1996-ban állították föl Varga Imrének ezt a szobrát, és van a János, Salamon Ferenc, Szabó Károly, Száz Károly, Szigeti Varga János, Szilágyi Sándor és Tomori Anasztázt ábrázol, ez csak hogy felsorolom mindenkit. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy az a szellemi légkör, ami ott körbeveszi, miközben az iskolában is az ifjú Arany Lacit, az azért egy elég komoly műveltségi és szellemi hátteret ad neki. Aztán pedig neki állomnak, hogy joghallgató legyen, de nagyon sok minden érdekli. Az angol irodalom is kultúra rendkívüli módon, de érdeklődik az orosz irodalom iránt is. Ő maga is ír verseket, bár ezeket nem szívesen mutatja meg az apjának, működik szerkesztőként is. És ahogy talán még emlékezni szoktak rá, és ezt ne felejtsük el, kiváló népmesegyűjtő volt. Tehát jelentek meg népmesegyűjteményei, amiket aztán a 20. században szerencsére újra felfedeztek, Székelyföldön is folytatott gyűjtést egyebek mellett a nővérével, és hát ha már arra akarunk utalni, hogy mi mindent köszönhetünk még neki, hát például megcsinálta azt, hogy a Arany János, tehát az édesapja relikviáját annak halála után, 1882 után megnyitotta Nagyszalontán az Arany János emlékszobát. Mivel a sajtó alá rendezte apja irodalmi hagyatékát, tehát ha semmi más nem csinált volna, 1898-ig ívelő életében ekkor halt meg, akkor már ezért dicséret illetné, de azért ő ennél többet is tett. És hát a magánélete is mondjuk úgy, hogy érdekes volt. Maradjunk egyelőre a műveinél. Hát például a kokáért fordított. Rengeteg mindent. Például Lermontovtól fordított nagyon sok mindent, nagyon sok költeményt. Sajátos dolog volt ez, mert oroszul nem tudott. Tehát orosz eredeti alapján készült, némi fordítások alapján fordított magyarra, és ez nem annyira meglepő, mert Rony János is csinált ilyet, tehát a Google köpönyegét így fordította le. Amivel viszont a fia annyira tudott azonosulni, hogy ennek ugye a köpönyegnek a híres nevezetes főhős Akakijevics, és az ifjú Arany László is a szintet személyiségére jegyezte egy némely írását Akakijevics Akaki néven, tehát ezt az írói állnevet használta. És azért, ha meggondoljuk, hogy ez a Derék Akakijevics, a csinovnyik, ez milyen figura,
igen,
ugye, hát ez egy nagyon sajátos öngúnyt jelez. Ezt egyébként félhetően az apjától örökön lehettem, mert azért a anyjánosban is megvolt az a fajta nagyon finom cinizmus, most nem róla beszélünk természetesen, de ezt gondolom, hogy ez egy apai örökség nála. És hát apai örökségnek lehet nevezni a szerintem egyik legfontosabb munkáját is, talán a legfontosabbat, ez a Déli lábok hőse című, ami viszont egy költemény. És 1872-ben írta ezt a költeményt, elbeszél a költemény, és a Kisfaludy és a társaság pályázatára adta be névtelenül. Na most ennek a főhőse azért elég sok ember számára ismert, bár nem biztos, hogy azonosítsa, mert ez a Hübele Balázs, szoktuk használni ezt a
kifejezést,
ugye?
Igen.
Na és azt gondolom, hogy az egy nagy dolog, hogyha egy regényhős, vagy egy filmhős, az részévé válik a közbeszédnek, és olyannyira, hogy leválik az eredeti műről. Tehát úgy beépül, úgymond a magyar nyelvbe. És hát ki ez a Hübele Balázs? Ez elég magyar nemesember, aki meg akarja változtatni a szerelme később mennyasszonyának a életét, meg akarja változtatni Magyarországot, és elutazik szépen Angliába, hogy majd a modern életet ott megismerje és hazahozza. És amikor hazaér, akkor egy valamivel nem számol, hogy bizony Angliában mások a viszonyok, és Magyarországon mások a viszonyok. Uh-huh. És az egésznek az lesz a vége, hogy ez a csalódott, megfáradt ember, ez fölad mindent, ez lezuhan a legmélyére az egész társadalomnak és mindennek. Nem véletlenül ez a címe, hogy a Déli bábok hőse, nem véletlenül van ez a beszélő néfi Hüvele Balázs, és hát hadd idézzem, hogy egy konkrétes pontot ebből a versből, amikor az történik vele, és ez ilyen jelképesen, egész egyszerűen elalszik egy gültőhelytében, és idézem, mert azt gondolom, hogy még 21. században is megfontolandó. Csak elterül alant a lágyi szabba, mely tánkotus, de megszokjuk szagát. Sőt, benne végre ismét lábra kapva, az ember jól is érzi tám magát. Nem szábizonnal ég felé soha, de a fekhely különben jó, puha. Hát, amit a cinizmusról mondtam, azt gondolom, hogy ebben szépen megjelenik. Ezzel a művével az irodalom értékelése szerint európai rangú munkát tudott letenni az asztalra. Ez persze nem volt elég az, hogy ki tudjon törni édesapja árnyékából. Mindezt csak azért mondtam el, mert miközben számon tartjuk őt szerkesztőként, fordítóként, népmesegyűjtőként, azt kell mondjam, hogy költőként is első rangú volt. Nyilván nem állíthatom azt, hogy ugyanolyan szinten tudott alkotni, mint Arany János, de hát ő egy kivételes zseni volt. Tehát Arany Jánoshoz hasonlítani bárkit, az azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. És hát egy pár mondatot talán érdemes megemlíteni, mert rendkívül érdekességek vannak itt is a magánéletéről. Szalai Gizellának hívták a feleségét, mármint Arany Lászlóét, és ő pedig egyébként, hát erről a házasságról annyit lehet tudni, hogy nem biztos, hogy egészen boldogul fogalmazunk így. És ami egészen biztos, hogy a hölgy, miután megözvegyült, feleségből ment Vojnovics Gézához, aki egyébként szintén a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, kiváló irodalomtörténész és esztéta, nem mellesleg Gyulai Pál tanítvány, és hát egyébként mellett foglalkozott Üdvös József műveivel, de még Arany János kritikai kiadásával is foglalkozott, írt Aranyról monográfiát, de ami az igazán érdekes, hogy hát nem közel 20 évvel volt fiatalabb a megözvegyült Arany Lászlónénál, majd elvette feleségbe. És így Vojnovics Géza gyakorlatilag egy jóval idősebb hölgynek lett a férje. Ennek révén viszont a birtokába jutott Arany János hagyatéka, de sajnálatos módon azonban a Ménesi út 23 szám alatti villája megsemmisült Budapest bombázásakor is a hagyaték itt oda lett.
Kicsit úgy érzem, hogy feltámad bennem egy gyanú, hogy ez a házasság ez valójában nem feltétlenül csak a hölgy kezének a megszerzésére irányult.
Ezt ugye nagyon nehéz ennek kitapintani, de valóban nyilván ez a gondolat megfordul az ember fejében, hogy vajon volt-e ilyen, vagy nem volt ilyen, de hát tudjuk, hogy voltak ilyen történetek a világban.
Hát egy igazi tudós ember sok mindent bevállal, Csaba, hogy hozzájusson
hát
az eredeti anyaghoz, úgyhogy...
Hát azért a történés kutatásainak is vannak határai.
Csaba, még egy kérdés, hogy arról maradt fent bármi, hogy Arany László hogy élte meg, hogy az apja árnyékában kell élnie, tevékenykednie, beletörődött ebben, lázadozott ellene. Minden esetre az, hogy névtelenül küldött be egy pályadíjat, az azt mutatja, hogy ő nagyon szerette volna, ha nem aranyfiaként mérették meg, hanem ilyen szerzett alanyi jogon.
Ez egészen biztos, hogy így van, és ugye nyilván az sem életlen, hogy a versét nem feltétlenül mutogatta az apjának. Tehát az apja nagyságával tisztában volt. Tehát ugye Arany János azon költők egyik, akinek a kortársai is tisztában voltak a nagyságával. Tehát, hogy nem az, hogy az utókor 200 évvel később rádöbben, hogy köztünk élt egy zseni, hanem az már akkor föl tudták ezt mérni, és szinte bizonyosért nyomasztotta őt, és nyilván érezte magában a költői tehetséget, érezte magában az alkotói hajlamot, mert különben nem fordít, különben nem szerkeszt, különben nem ír. De nyilván azt is érezte, hogy nagyon nehéz úgy egy korrekt elbírálást várni, mondjuk egy vers esetén, ha kritikát vár, hogy mindenki tudja, hogy Arany János fia. Mert ez óhatatlanul elérheti a kritikus, hogy akit bírálatra kér föl, akár negatív, akár pozitív irányba, és itt nem feltétlenül tudatos dologra gondolok, hanem ugye amikor az ember befolyásolja az a tudata alatt konkrétan, hogy igen, itt aranyfiával van dolga. És ugye nem véletlenül hoztam fel a Dédi Bábok hősét példának, mert ezt a verset, ha csak úgy magában nézzük, akkor teljesen mindegy, hogy kiírta, ez egy zseniális munka. Csak hát ugye az alkotó számára ez egy nagyon nehéz dolog lehetett, hogy valahogy mindig apámhoz fognak mérni. És igen, mindig az apjához mérik. És valószínűleg nem véletlenül megvoltak neki ezek a más kitörési pontjai, tehát ez a népmesegyűjtés szerintem egy iskola példa erre nézve, és azt nagyon szívesen művelte. És tulajdonképpen itt is igazságtalan vele a sors, mert ugye ha meggondoljuk a mi nagy népmesegyűjtőinket, itt Kriza Jánostól így és Gyuláig, tehát rengeteg embert, aki életett népmese válogatáskat osztal, és Arany Nászlót ott sem az élvonalba szoktuk emlegetni, pedig hát az ő gyűjtése, feldolgozása semmivel nem rosszabb. De a jó Isten tudja, miért ez valahogy én igazságtalanul bánt fel a sors. Pedig itt azért nem lehet azt mondani, hogy na kérem Arany János, mint népmesegyűjtő leárnyékolta Arany Nászlót. Ez nem állja meg a helyét. De lehet, hogy maga a név az óhatatlanul magával hozta azt, hogy ha valaki Arany néven alkot, akkor az nem lehet olyan, mint a nagy Arany János. Ki tudja?
Hát igen, végszónak tökéletes, ki tudja, igen. Nagyon köszönjük, Csaba, megint elgondolkodtató beszélgetés volt.
Hát, egy idézettel köszönnék el. No. Ezt gondolom, hogy ez is érdemes megfontolni, megint csak a Déli Bábok hűséből. Az eszményt azt nem érjük el sehol. Folytást uszázik a jó és rossz elem. Az emberöltő kell, nő, zaj, bumol, küzd, hömpölyög, él, sértett szintelen, de köztülön tudattal célt nem érhet, leszáll, ha csúcsra jut, rohad, ha érett. A népek élte egy nagy szerves éles, mint egy gyümölcsmidő rakásra gyűl, egymástól hasznó újabb létre élesz, hát fejtve ki, mikor már összefül. A nép is így, midőn forrásra gerjed, javas alakja, mint egy éve gyűl, a tiszta szesz felszínre tör kiválik, a rothadó elem seprőbe válik. Hát a pálinka főzés megjelenik sajátos módon itt, de azt gondolom, hogy ez még sem a szexről szól.
Csodálatos. Csaba, köszönjük szépen ezeket az információkat, szép napot neked, jó munkát.
Viszont kívános, ne legyünk bele Balázsok, szervusztok.
Szervusz. Katona Csabával beszélgettünk az elmúlt percekben, és ha nem sikerült elmondanom az elején, akkor elmondom, hogy történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa ő.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.